Itt Valló. Beszélgetések életről és a Szentírásról. Miklódi Márta vendége dr. Literáti Zoltán református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Az interjú második része következik.
A Szent Háromság Istenhez, mikor imádkozunk, akkor az Atyának a segítségét szoktuk kérni, Jézus Krisztusnak a gyógyításáért fohászkodunk, de sokkal ritkábban esik szó a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szentlélekről.
Ez így van.
Ki ő, hogyan értelmezzük, hogyan kaphatjuk meg, és ha megkaptuk, milyen munkát végez az életünkben?
Nagyon köszönöm a kérdést, hogy úgy kérdezted, hogy ki ő, mert néha még keresztény emberek is úgy beszélnek a lélekről, hogy az. Tehát nem ő, hanem az. Így van, tehát személyről beszélünk, személlyel állunk szemben, vele vagyunk kapcsolatban. Nekem az jut eszembe, ez egy ilyen nagyon fiatal generációnak írott konfirmációs könyvben volt benne, hogy próbáljuk a Szent Háromság személyeit úgy az életünkön keresztül látni, vagy úgy megérteni. Hát ez egy nehéz szó azért, mert nem fogjuk megérteni, de hogy mégis valahogy hogyan tudunk hozzá kapcsolódni. És azt írta ennek a könyvnek a szerzője, hogy úgy tudnánk leginkább elképzelni, hogy az Atya fölöttünk van, a maga teremtő erejével, a maga gondviselő szeretetével. A Fiú mellettünk van, az ő megváltásával, hogy lejött a földre, és idejött emberek közé, tehát itt van mellettünk. És a Szentlélek pedig bennünk van. Tehát fölöttünk, mellettünk, bennünk. Így vesz bennünket körbe a Szent Háromság Isten, és tulajdonképpen a lélek az, aki az egész életünket meghatározza, hiszen bennünk akar lakni, bennünk akar élni, bennünk akar cselekedni.
Kérni kell a Szent Lelket?
Hát, pontosan. Ez az egyetlen egy lehetőségünk. Ezt meg minden biblióra végén el szoktam mondani, mert nagyon jó biblióraink vannak otthon a gyülekezetben. Vannak benne kék keresztesek, akik ugye abba hagyták az alkohol fogyasztását, és hát próbálnak talpon maradni, próbálnak szárazon tisztán maradni. Amikor ez a kérdés, hogy mit tehetünk mi emberek? Tehát mi az, ami nekünk megadatik, hogy tegyük? És hát ugye azért vannak visszaesők, például vannak olyan emberek, akiknek nagyon nehéz megmaradni, és azt élik meg, hogy elfogy az erő. Nem tudnak ellenállni a kísértésnek. Akkor mindig erről beszélünk, hogy mi nem tudjuk meg, tehát mi nem vagyunk elég erősek ahhoz, és ez most, tudom, az alkoholistákról szólt eddig, de mindenkinek megvan az a gyengéje, az a gyenge pontja, ahol elesik, ahol elbukik az életében. És hogy nem tudunk más tenni, nincs más eszközünk, mint az, hogy könyörgünk a lélekért folyamatosan. Tehát ez az egyetlen egy út van minden keresztény ember számára, hogy kéri, hogy a Szentlélek Isten benne, mármint az ő életébe fejtse ki a saját erejét, támogassa őt, vezesse őt, irányítsa őt úgy, hogy tudjon talpon maradni, tudjon tovább haladni, tudjon jó cél felé menni.
A Szentlélek az a Paraklétosznak is hívják, és ez egy titokzatos erő, és mellettünk álló Istennek az ereje. És ha megkapjuk, akkor olyan munkát végez bennünk, hogy olyan erőt kapunk, és olyan képességeket, ami azelőtt nem volt meg. Tehát, ahogy a Szentírás is mondja, hogy az alkalmatlanokat alkalmassá teszi.
Így van. Így van. Valahogy mindig fordítva történik, mint ahogy ezt egyébként megszoktuk a világban, mert ugye nálunk az alkalmasok azok, akik erősek, meg rátermettek, meg hatékonyak, meg nem tudom én, meggyőzőek, meg sok-sok minden egyéb dolog. Isten valóban kiválasztja a világ szemében alkalmatlanokat, és alkalmassá teszi őket az evangéliumra, tehát hogy az evangélium az ő életükön keresztül áradjon szét, és ez valóban így van, hogy ez csak a lélek ereje által lehet elképzelni. Ugye a lélekről még a Biblia is csak metaforákban beszél, mert annyira nem megfogható, nincs a hatalmunkban, nincs a gondolati kontrollunk alatt, hogy akkor mi most ezt analizáljuk, vagy megmondjuk. Jézus is azt mondja, hogy olyan, mint a szél, fúj, ahová akar, nem tudjuk irányítani. Mint egy lángnyelvek szállnak le az apostolokra, ugye pünkös reggelén. Tehát, hogy ilyen hasonlítgatásokban, metaforákban tudják kifejezni, és én azt gondolom, hogy nekünk sem adatik más. Tehát, hogy exakt megfogalmazás, azért nem tudunk, mert nem tudjuk szétboncolni a szent lelket, és akkor azt mondani, hogy ez így van, vagy úgy van, hanem azt tudjuk mondani, hogy olyan, mint. És ez az olyan, mint, ez például a paraklétosz, az ugye a vigasztalót jelenti, amit az előbb itt felvetettél, hogy Isten elküld valakit, hogy itt a világ összes csüggedése, erőtlensége, fájdalmak között ott álljon, ott legyen velünk, ott legyen bennünk, és vigasztaljon bennünket. De ugyanilyen kép például az, hogy ő vezet bennünket. Tehát, hogy valaki, aki előttünk megy, akit lehet követni, aki megmondja, hogy melyik irányba menjünk. Egy teológustól olvastam, most sajnos nem jut eszembe a pontos idézet, de azt mondta, hogy egyetlen egy lehetősége van a keresztény embernek, hogy könyörög a lélekért, hogy ne tévedjen el Krisztus által mögül. Tehát, hogy ez egy olyan nagyon szép kép, hogy adjon látást, adjon érzetet, adjon szomjúságot, adjon vágyat arra, hogy csak Krisztussal éljük az életünket, és ezt a lélek tudja kiformálni, vagy megalkotni bennünk ezt a fajta vágyakozást Krisztus után. És akkor jó irányba fogunk menni.
Lehet, hogy egy ilyen őrző, védő szerepet is betölt nálunk, tehát a sátán kísértéseivel szemben is megóv.
Így van. Tehát erről beszéltem az előbb, hogy amikor ugye szembenézünk olyan kísértésekkel, amire nekünk nincs erőnk, akkor mi legalábbis azt így mondjuk, hogy akkor Krisztus erejére van szükségünk. De ez hogy jön ide? Kicsit olyan ez a kép, hogy a transformátor nem tudom hány kilométerre van Budapesttől, vagy hol termelik az áramot, de hogy jön most ide be a stúdióba? Miért működnek a gépek? Miért működik a felvevő, vagy a diktafon, vagy bármi egyéb? Hát azért, mert van, ami összeköti az áram termelését az áram felhasználójával. A léleknek tulajdonképpen ez a feladat, ami elő Isten, ő adja meg ezt a kapcsolódási lehetőséget, tehát a kapcsolódási biztonságot, hogy mi Istennel együtt élhetünk, az csak a léleken keresztül, a lelken keresztül történhet meg, semmilyen más módon. Ezért van szükségünk arra, hogy velünk legyen, mert ő általa az atyának az ereje és a Krisztusnak a megváltása az itt van az életünkben, és onnantól már nem vagyunk bukásra ítélve, vagy nem feltétlenül vagyunk bukásra ítélve bármilyen kísértéssel szemben.
A Szentírás a lélek kiáradását egy konkrét eseményhez köti, pünköstkor történt, és bárki a szent lelket bármikor megkaphatja, szóval el nincs időhöz kötve. Annyi a jelentősége talán, hogy a pünköst az egyház születésnapja most is.
Igen, ez egy kialakult, hát ilyen idegen szóval mondva, ilyen szófordulat, vagy toposz, hogy az egyház születésnapja. Valóban a keresztény egyház, az első keresztény közösségeknek a létrejöttének a napja, inkább így mondanám, de az egyháznak van más jelentése is, és itt most ebben nem menjünk bele ebbe a vitába, de például a Heidelbergi KT, amit mi ugye tanulunk, hiszünk, vallunk, az azt mondja, hogy az egyház a világ kezdetétől kezdve Isten kiválasztotta. Tehát abban ott van Ábrahám is, meg Mózes is, meg szóval akik nyilván nem Krisztus után éltek, hanem előtt éltek, de Isten kiválasztottai voltak. Tehát én azt mondanám, hogy inkább ennek a nagy üdv történetnek, mert ez egy teológiailag egy exakta, vagy egy precízebb szó, ennek a nagy üdv történetnek egy nagyon jeles pontja az, amikor a lélek kiárad. Egyébként az Ószövetségben is kiáradt a lélek, tehát tudunk azért ilyen történetekről, jelenségekről, ahol akik kapták. De szóval azt, hogy az egész világot Krisztushoz akarja Isten most már hívni, az valóban ott pünkös napján kezdi el, és akkor történik meg ugye az első csoda, hogy mintha szíven ütötte volna őket az ige. Ezt csak a lélek tudja megtenni, tehát ezt bármilyen jó retorikával, vagy bármi egyéb mással próbálkozhatunk, de nincs receptünk rá, hogy lehet az, hogy valaki az evangéliumra megnyitja az életét. Úgy, hogy a lélek megszólítja őt.
És egy személyes kérdés a te életedben. Meg tudod mondani, hogyan kaptál szent lelket?
Hát ez a megtérésemhez kötődik. Ugyan csak 16 éves voltam, amikor elmentem ebbe az ifjúsági táborba, ami Kárpátalján. Ugye ilyen nagy bűnökről kéne beszámolni, hogy mi volt 16 évig az emberért. Volt.
Mindenkinek volt.
Igen, szóval embert nem öltem, de azért már az ital 16 évesen már jelen volt, meg nyilván az önfejűség, meg a nagy vágyak, a célok, ki mit hogy csinál majd az életében. És azt gondolom az, hogy egyáltalán az ember elkezdi érteni az Isten igéjét, tehát mikor olvassa napról napra is, hogy ez nem csak holdbetű, vagy nem csak valami régi szöveg, amit hát muszáj olvasni, de egyébként gőzöm nincs, hogy miről szól. Na tehát ott jön be az, hogy a lélek vagy ott van, az életünkben, és segít érteni ezeket a igéket, segít jelentést adni neki, és segít aktuálisan rám nézve erőt, iránymutatást, és mindent ad ezeknek az igéknek. Vagy ha nincs, hát akkor ugye, akkor ezek zárva maradnak. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, hogy nincs más lehetőségünk, mint az, hogy kérjük a lelket. Tehát mielőtt Isten igéjét kinyitjuk, mielőtt elmegyünk egy istentisztet, vagy misére, bárhova. Én azt gondolom, hogy azt mindig meg kell előzze azt, hogy kérjük Isten szent lelkét, hogy cselekedjen az életemben. Tegye a maga dolgát, és akkor nagyon jó lesz.
Több testvérünk is említette itt már, hogy konkrét eseményhez is tudták kötni a Szentlélek kiáradását hozzájuk, és akkor olyan élményük volt, hogy mintha egy függöny hullott volna a szemükről, onnantól kezdve nem csak néztek, hanem láttak is.
Így van.
Egy megértéssel.
Ez egy jó kép. Ez egy jó kép. Hát erre utaltam az előbb, hogy ugye 16 évesen még azért az ember jócskán formálódó időszakában van. Tehát mondjuk egy felnőtt ember, akinek már kialakult, kiformálódott, rendben zajló élete van, és ott hirtelen valami nagyon megvilágosodik, és úgy látja, hogy rossz irányba vagy az élete, az valószínűleg másképpen éli meg. Én 16 évesen úgy éltem meg, hogy nekem erkölcsi értelemben is, nyilván távlati, tehát egy kicsit ilyen önkép, meg jövőkép szintjén is a lélek segített megérteni, hogy ki vagyok, hogy miért vagyok, hogy merre felé kell mennem, és hogy mit hagyjak el abból az életemből, ami mondjuk 16 éves koromig ott már esetleg megjelent, amire nincs szükségem. És amiről beszéltünk már, hogy iránymutatást ad az életemre nézve. Nekem nincs olyan jellegű élményem, ami ilyen nagyon radikális élmény lenne, vagy szóval ilyen nagyon embert sarkából kifordító, vagy életet sarkából kifordító élmény lenne, hanem inkább ez a nélküle tudom, hogy teljesen más lenne az életem. És vele együtt azt élem meg, hogy ez egy nagyon jó. De konkrét lélektapasztalásaim nekem is vannak, csak azok nem sorsfordítóak, hanem eszembe jut, amikor kint voltam segédlelkész Észak-Írországban, és abban a gyülekezetben, ahol kikerültem, ott egy elég zárkózott lelkipásztor, középkorú lelkipásztor volt éppen szolgálatban. Pálnak hívták, és akkor Pál, ott ültünk, mindenki ott szorongott a kis bibliórán, akkor mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy itt azért ránk férne, hogy kérjük a lelket. Mert hogy van egy ilyen ige, hogy könyörögjetek a lélekért, mondja Pál. És akkor ott hányan ott voltunk, nem tudom, éppen tizen, elkezdtünk imádkozni a lélekért, és olyan felszabadult alkalom lett belőle, tehát, hogy azért ezek különleges élmények, különleges átélések.
Köszönöm szépen, kedves Zoli. Nagyon értékes gondolatokat hallottunk tőled, és úgy gondolom, hogy ezek hiánypótlóak is, mert nagyon ritkán beszélünk a Szentlélekről.
Hát, és még azt hiszem, hogy csak egy milliméterét tettük meg ennek a lehetőségnek, vagy útnak. Úgyhogy nagyon szívesen és máskor is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm Isten én is a meghívást.
A Hitvalló című műsorban Miklódi Márta vendége volt, dr. Literáti Zoltán, református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió. A rózsafüzér évszázadok óta a katolikusok egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága. Második János Pál pápa 2002. október 16-án kelt apostoli levelében ezt írja a rózsafüzéről. A boldogságos szűz rózsafüzére a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett. A maga egyszerűségében és mélységében, most a harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, amelynek mint egy rövid összefoglalása ez az imádság. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök magnifikátja. A rózsafüzél által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mint egy magának, a megváltó anyjának kezéből. Mivel a Mária Rádió célja, hogy a délután 3:45-kor kezdődő rózsafüzérekbe hallgatók is csatlakozzanak, keresünk olyan műszaki érdeklődésű önkénteseket, akik ebben az idősávban, tehát délutánonként 3:45-től esetleg 4 óráig szívesen kezelnék a Mária Rádió budapesti stúdiójában lévő keverőpultot. A szolgálat elvégzéséhez alapszintű műszaki ismeretek szükségesek. Jelentkezni Göncöl Szabolcsnál a 0630 475 85 50-es telefonszámon, vagy a technikus@mariaradio.hu e-mail címen lehet. A telefonszámot megismétlem 0630 475 85 50.